ami bűnbánati Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által magasztalunk téged. Magasztalunk azért, hogy egy úrvacsorára felkészítő hetet ajándékozol nekünk, és most a második estéjén jöhetünk te eléd, édesatyánk, úgy, amint vagyunk. Magasztalunk azért, mert senki nem ismer olyan jól minket, mint te. Urunk, a te távlatod, a te megismerésed, a te lelked, a te szelíd szemed mindent tud rólunk, a szívünkről, a gondolatainkról, mindenről. Úrunk, légy irgalmas nekünk is, amikor igédet készíted most ezen az órán minnyájunk lelki épülésére. Kérünk téged, Urunk, hogy nyisd meg a szívünket, hogy életté lehessen a te igéd a mi szívünkben. Engedd meg, Urunk, hogy mindaz, ami bűn mi bennünk, azt le tudjuk tenni, mint egy koszos ruhát. És engedd meg, Urunk, hogy fel tudjuk öltözni magunkra Istennek azt a szeretetét, amely szeretet többé nem tudja elhordozni, nem tud megalkudni azzal, ami bűn, ami szeretetlen. Így kérünk, Urunk, hogy légy itt közöttünk, hiszen ahol te vagy, ott a lélek felszabadul, ott a lélek megelégül, ott a lélek élni kezd. Engedd meg, Urunk, hogy így tudjunk gondolkodni, hinni életünkről, gyülekezetünkről, egész sorsunkról, jövendőnkről. Így jöjj közénk, Urunk, és hatalmas kezed által. Áldj meg bennünket, hogy mi, akiknek a bűnbocsánat ajándékát elkészíted, és közölni akarod velünk az úrvacsora jegyein keresztül a te megváltó szeretetedet. Engedd meg, hogy áldottak lehessünk, és áldást tudjunk vinni a világ fiai közé, akik sóvárogva várják az Isten fiak megjelenését. Tedd áldottá, Urunk, Isten tiszteletünket, Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból szól hozzánk, János evangéliumának 12. részéből, a 20-tól a 36. verssel bezárólag. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bicsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem, kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ felett, most vetteti ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. A sokasság megkérdezte tőle, mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad, akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az ember fiának? Ki ez az ember fia? Jézus ezt mondta nekik, még egy kis ideig közöttetek van a világosság, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott, és elrejtőzött előlük. Kedves testvérek, számos olyan hitbeli történetet hallottunk már, amely által mindig meg tud újulni a hitünk, és mindig más megvilágításba kerülnek számunkra, még talán a bibliai igék is. Ilyen az a nagyon egyszerű missziós történet is, amely India és Tibet nagy misszionáriusát állítja elénk Zundar Singhnek az alkatában, az ő személyében, aki egykoron, amikor elindult a nagy hegyvonulatok között, hogy falvakról falvakra vigye az örömhírt, mikor egyszer az úti társával útnak indultak, más célból természetesen, mert ő az Úr igéjét akarta eljuttatni, a másik pedig csak önmagáért volt úton. Egyszer, amikor egy falu közelébe érkeztek, azt látták, hogy van ott egy ember, aki ott fekszik a hóban, mozdulatlanul, belepte a hó, de még életben volt. Ekkor a misszionárius arra kérte az ő úti társát, hogy jöjj, vegyük fel, vigyük ketten együtt, hiszen úgy meg fog oszlani a súlya, és bizonyára mind a hárman célba fogunk majd érkezni. De az utitás azt mondta, szó nem lehet róla. Én szeretnék célba érkezni. Ha te kockáztatod az életedet, az a te dolgod, úgy viszed, ahogy jónak látod, és egyedül tovább indult célja felé. A misszionárius magára emelte a testet a hátára, magához kötözte, és nagyon nehezen, de mégis elindult a cél felé, mert tudta, hogy az Úr igéjét hirdetni kell, mert már várják, de azt is tudta, hogy ha Jézussal akar egy úton megérkezni, ezt az embert nem hagyhatja ott megfagyni a hóban. Ezért elindultak. És amikor a misszionárius a kitűzött célja előtt a falu határába megpillantott egy testet a hóban feküdve, szomorúan látta, hogy ez a régi utitás volt. Ő célba akart jutni, önmaga erejéből is elveszett, belehalt. A misszionárius pedig a hátán cipelt emberrel együtt élve ért a célba, mert miközben cipelte a másikat, melegítették egymást, és miután felmelegítették egymást, így megküzdve egymással a nagy próbatételt és küzdelmet, célba értek, és célba ért az Úr igéje is. Azért mondtam el ezt a történetet, mert az Úr Jézus az áldott, miután bevonult Jeruzsálembe, tudjuk, hogy tegnap este szó volt az áldottról, de ebbe az átkozott világba milyen nagy dolog, amikor Jézus áldottként érkezik, amikor hozza a mennyek országának kincseit, javait, erőit, hozza azért, hogy mi magunk is le tudjuk tenni a bűnt, hogy meg tudjunk szabadulni a bűn átkától, amelyről olvashattuk Mózes könyvében, hogy elégedetlenség, fáradtság, fájdalom, és aztán oldhatatlan vágyakozásoknak a sora, és aztán a legnagyobb átok pedig, hogy visszatérsz a föld porába. Az az Úr Jézus, aki meg tudott hatódni Lázárnak a halálán, és tudott az emberek kis hitűsége fölött sírni, és könnyezett a halálnak a kiszolgáltatottsága miatt, amely állapotban az ember örökké leledzik a bűn átka miatt. Jézus hozza az áldást, és ezt az áldást át akarja adni sokkal jobban, mint a történetünk misszionáriusa. A misszionárius csak egy embert kötött magához, Jézus mindenkit fel akar emelni, mindenkihez jön. Micsoda lelki erő, micsoda áldásnak a hordozója Jézus, hogy ennyi emberi életet képes hordozni, hogy ennyi embernek a bűnét képes elfedezni. Igen, ő egyedül az áldott, aki ezen az estén is érkezik közénk, és boldog az az ember, aki ebben az órában is jobban szereti az ő urát, hogy hallja az ő igéjét, mint önnön magát. Erről szól minden Isten tisztelet, erről szól minden bűnbánati alkalom, erről szól minden úrvacsorai közösség, minden szolgálat. Jobban tudom-e szeretni Jézust magamnál? Az egész élet erről szól, és az egész létküzdelem erről szól, kedves testvérek, hogy előbb vagy utóbb, de a kérdésre válaszolnunk kell, a kérdés pedig úgy hangzik, kinek szolgálsz? Az áldottnak, vagy az átkozottnak? Istennek, vagy a gonosznak? A bűnbánati hét arra rendeltetett, hogy ilyenkor legkiváltképp ne legyen harmadik út, ne lehessen félrenézni, ne lehessen mást gondolni, mert Isten azt akarja, hogy mi az áldottnak szolgáljunk. Az áldott úgy jön közénk, és úgy szolgál nekünk, kedves testvérek, hogy az életét a gabonamaghoz hasonlítja, és azt mondja, hogyha a földnek a gabona magja nem tud belehullani a termőföld közegébe, ott nem tud gyökeret ereszteni, nem tud termővé válni, magyarul nem tud elhalni, akkor nem fog teremni. Gyerekkoromtól fogva mindig olyan izgalom volt számomra, amikor a szüleimmel együtt magokat elültettünk, és aztán amikor már a palántázás fázisánál tartottunk, az egy olyan csodálatos élmény volt, mikor kisgyermekként először láttam meg az elhalt magot a paradicsomnak a dupla kis sziklevélkéjén, a végén. Milyen érdekes, el kell halnia, hogy életté váljon. Mitől félünk mi, amikor az Úr Jézus arról beszél és arra tanít minket, hogy újonnan kell születnünk? Hogy meg kell halnia mindannak, ami erre a világra született bennünk, hogy az ösztön embert szó szerint azt mondja Pál, hogy meg kell gyilkolni, nem szabad eltűrni, teljesen le kell számolni vele. Azt mondja Pál apostol egy másik helyen, hogy vetkőzzétek le a test cselekedeteit, mint amikor egy munkás ruhát, egy dolgozó ember levet magáról, mert izzadt, mert foltos, mert koszossá lett, s abban a ruhában nem lehet más irányba közlekedni, még a munkahelyről sem mehet ki ebből a ruhában, vagy még magából a garázsból, vagy otthon adott helységéből sem mehet a többi ember közé, mert illetlenség volna. Mennyire meg tudja vakítani a bűn az embereket, hogy a bűn ruhájába mennyire tudunk tetszelegni, hogy nem érezzük azt, hogy le kéne vetni, hogy nem érezzük elég mocskosnak, hogy nem érezzük eléggé összeférhetetlennek, amikor az áldotthoz közelítünk, akár otthonunk csendjében is, amikor imádkozunk. Miért kell nekünk megtisztulni? Miért kell nekünk a bűneinktől megszabadulni? Azért, hogy lássuk a valóságot. A bűn olyan, mint amikor egy nagy cukorbeteg ember, akinek a szemére megy rá ez a végzetes kór, egyre kevesebbet fog látni, és a folyamat végén egyszeribe megszűnik a látása, és csak fekete valóságot lát, ami körülveszi őt. Sokszor ilyen a bűnös ember is. A gonosz beleoltja a lelkünkbe az öröklött bűnöket, aztán gyümölcs termésszerűen növekszik a sokszoros termés. Félelmetes, hogy egy nemes növényért mennyit kell küzdeni. Gondoljunk bele, hogy a gyümölcsfákat is mennyit kell permetezni, a növényeket metszegetni, tisztogatni, mint egy kisgyermeket óvni, szeretni, táplálni. miközben a gaz arra tör, hogy megfojtsa, hogy teljes mértékben megszüntesse a létét. A gazt nem kell ültetni, nem kell ápolni, nem kell gondozni, mert magától növekszik. De van egy másik dolog, amikor az Úr említi, Márk evangéliumában olvashatjuk, hogy ahol Isten adja az ő áldását, ott magától növő vetésről beszél. Amikor az átadott életű ember, az áldott szívű lélek magától elkezdi teremni az Isten országának gyümölcseit. És amikor szeretet mozdítja a kezünket, szinte magunktól kérdezzük, hogy az én lelkileg bénult kezem, ami oly sokat hezitált eddig, hogyan lehet, hogy most hozzáér egy beteghez, vigasztalásképpen egy gyászolóhoz, vagy éppen egy gyógyíthatatlan beteghez. Igen, Isten meg tud érinteni minket az áldása által, s ha merünk élő búza maggá válni Jézus Krisztusban, ha merjük az életünket a kezébe letenni, Uram, vesd bele engem a te termőföldedbe, hogy én is ott legyek veteményeseid sorába, akkor meg fogjuk látni, hogy az Úr áldást fog adni. Isten így vetette bele az ő egyszülött fiát ebbe a látható világba, belevetette a gonoszság világába. János evangélistának az első részében, a prológusban olvashatjuk, hogy ő az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be őt. Ő a logosz, a teremtő szó, a termő erő, a lét energiája, létezője és személye. Ő, aki mindennél előbb volt, ő az, aki azt mondja, vagyok, aki vagyok. Az ő egyszülöttjét beleveti az élet bűnének mély szántó földjébe, és amikor eljön az óra, mert mindennek eljön a rendelt ideje, Jézus már nem azt kérdezi, hogy szenvedjek-e vagy sem. Itt egy picikét nagy csütörtök esti élményünk van, ebben a felolvasott ige szakaszban. Jézus a szenvedéseire készül, a szenvedésekről beszél, arról a szenvedésről, amin egy újjászületett ember keresztül kell, hogy menjen. El kell, hogy döntsük, hogy kit szolgálok, kinek a kezébe teszem oda az én termő életemet. Mit akarok teremni, valódi gyümölcsöt, vagy olyat, amelyik csak majdnem úgy néz ki, de nem az. És majd az utolsó ítéletkor ki fog derülni, hogy nem azt teremtem, amit szerettem volna, mert nem jó gazda kezébe tettem le az én lelkemnek búza magját. Kedves testvérek, Jézus azt mondja, Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Mikor szenvedünk, mikor az életünkbe eljön a szenvedés órája, kedves testvérek, bűnbánattal kell, hogy megvalljuk, csak arra tudunk gondolni, mikor szabadulunk belőle. Meddig tart még, Uram? Van, amikor még cinizmus is társul hozzá már megint. Meddig? Meddig tart, Uram? Mikor jön el a szabadulás? Ha gyakorlott szenvedők vagyunk, előbb-utóbb rá fogunk jönni arra a lelki ritmusra, hogy Isten a szenvedés által nevelni és formálni szeretne bennünket, és amikor már nem csak a fájdalmas szív és a sértett gondolat vezérel bennünket egy-egy próbatételben, egy-egy fájdalomban, hanem megújult értelemmel tudjuk uralni érzéseinket, akkor meg fogjuk látni minden nyomorúság azért van, hogy Isten neve megdicsőítessék bennünk és általunk. Mit is jelent ez? Isten legyőzi a halált, legyőzi a gonoszt, de ez nem csupán egyetemlegesen kell, hogy végbe menjen, végbe kell, hogy menjen Jézus életében, s minden egyes üdvözülő életében egyen-egyenként. Más a megkísértetésünk, más a próbatételünk, de ugyanaz a küzdelmünk, ugyanaz a harcunk, ugyanúgy megítéltetik bennünk a bűn, és halálra ítéltetik minden gonosz cselekedetünk és szavunk, mert ezen keresztül megújulva tudunk feltámadni Krisztussal az életre, egy új gondolkodásra, egy új életlátásra. Miért jönnek majd a görögök a nagy ünnepen, és miért kezdődik úgy a felolvasott ige szakasz, hogy Jézus szeretnénk látni? Azt olvasuk egy másik helyen, hogy még az angyalok is vágyakozva szerettek volna beletekinteni abba a titokba, amikor Jézus a földön jár, ahogyan gyógyít, ahogyan igét hirdet, ahogyan megítéltetik általa a gonosz fejedelemsége. Igen, a görögök szeretnék látni Jézust, szeretnék látni az életet, szeretnének látni az átkozott világban egy áldottat, szeretnék látni Jézus Krisztust. Itt kezdődik minden. Az emberek sokasága ma sem akarja látni Jézust, mert két szinten történik az élet. Az egyik szint az ösztön élet szintje, amely talán tud Jézusról, talán tud a Teremtőről, tud a gondviselőről, tud szép bibliai történeteket, de úgy gondolja, ez nem a valóság, ez csak egy szép rege. Úgy is mondja egy karácsonyi vers, ha ez a szép rege valós hitté válna. Hát azzá vált, kedves testvérek. A nagy sokasság az Úr Jézus bizonyság tételével egy időben hallja az Isten kijelentését, mennyei szózatot hall, az ösztön ember azt mondja, hogy mennydörgés volt. Akik kicsit közelebb járnak hitben Istenhez, azt mondták, hogy angyali szózat volt. Maga az atya volt, kedves testvérek, de ha a bűntől megterhelt ember nem tudja megtisztítani elméjét, lelki hallását és lelki látását, furcsa dolgokat szemlélhetünk. Lehet, hogy már látunk valamit a valóságból, de még mindig nem az igazi. Olyan ez, mint amikor a szemészetre elmegyünk, és hogyha érezzük, hogy új szemüveget kell írattatni, mert már a régivel elég tompa a látásunk, hogyha gyengébb lencsét tesznek a próba szemüveg keretébe, akkor még homályosabb lesz a látásunk, és bizony nem könnyű eltalálni sokszor azt a bizonyos dioptriát, hogy azt mondjuk, hogy pont jó, élesen látok. Hitben kell növekednünk, Krisztussal együtt odaszánt életben, hogy tisztán fel tudjuk ismerni, kinek szolgálok. Péter apostol nagy csütörtök este, bár az Úr Jézus felkészítette őt és figyelmeztette szeretettel, hogy Simon Jónának fia, kikér titeket a gonosz, hogy megrostáljon, én imádkoztam érted, hogy el ne fogyjék a te hited, és felkészíti arra, hogy míg a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Mit mond Péter, Uram, de ez nem történhetik meg, te veled, ha kell, meghalok veled. És látszik, hogy Péter ez a tanítványa az Úrnak, még egyáltalában nem döntött el, hogy kinek szolgál. A szavak szintjén, amikor nincs tétje, Jézus szolgálja. De amikor már a nevét és az arcát kéne hozzáadni, akkor már önmagát szereti jobban, önnön magát menti és szolgálja. Háromszor mondja ki, ott a főpap udvarában, érdekes maga a földrajzi történése is ennek a dolognak, mert először a főpap legbelső udvarába kérdezik meg, hogy igen, láttunk téged is, te is közülük való vagy. Tagadja, hogy nem tudja, miről beszélnek. aztán kijebb megy a következő udvarra, és ott már a tűznél felismerik a nyelvjárásáról, és azt mondják, hogy te is galileai vagy, hiszen felismerünk a beszédedről. És azt mondja, hogy nem ismerem ezt az embert. És a harmadik alkalommal már egészen kint jár, szinte a külső kapunál, hiszen amikor harmadszor megtagadja az urat, és a tekintetük találkozik, azt olvassuk, hogy keserves sírásra fakadt, és kiment. Már ott volt a bejárati kapunál. Igen, minél jobban szeretem magamat, annál jobban távolodok el Krisztustól, annál kevesebb gyümölcsöt tudok teremni, és a végén csak önmagamnál maradok, és önmagamon nem tudok segíteni, mert az az utazó, aki egyedül indult útra, és nem vállalta fel senkinek sem a terhét, nem akar tartozni senkihez, nem akart segíteni senkin, meghalt. Az Úr Jézus azt mondja, hogy aki szereti az ő életét, elveszíti. Ez egy ilyen paralel mondat a görögben, ami azt jelenti, minél jobban szereted az életedet, minél jobban kapaszkodsz belé, annál jobban el fogod veszíteni, annál inkább halálra vagy ítélve. Két szinten zajlik a földi élet, földön és a mennyen, miközben az Úr Jézus felveszi a keresztet, s arról hallunk, hogy szól arról, milyen halállal fog ő meghalni. Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket, kereszt halálára utal. Miközben Jézust felemelik, átkozzák, odaszegzik, leköpik, bemocskolják, gyalázzák. Emberek felemelik az átok fára az áldottat. Isten pedig felemeli az ő fiát az ő dicsőséges jobbjára. Ugye nem mindegy, milyen irányba emelnek minket, kedves testvérek. Jézus ezért mondja, aki engem követ, nekem szolgáljon. És aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya, és az én szolgám ott lesz, ahol én vagyok. Lelkipásztorként több mint 17 évi gyakorlattal a hátam mögött nagyon sokszor adott ez az ige vigasztalást. Aki engem követ, nekem szolgáljon, és aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Boldogság ez az ige, kedves testvérek, és bármelyikünk bárhol szolgáljon, akár családba, akár betegágy mellett, akár haldoklónál, akár a hivatásunkat töltsük be szolgálatként, soha ne embereknek szolgáljunk. Az a következménye az odaadott, átadott életünknek. De mindig döntsük el, Uram, neked szolgálok, téged szolgállak. Ugyanis az ige azt mondja, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Nem lehet egyszerre Istennek is, meg a mammonnak is. Nem lehet az, hogy egyszerre mondom, szeretem az Urat, ha másik felé fordulok, pedig megtagadom. Péter jobban szerette magát nagy csütörtök este, és elvesztett mindent, beleértve az ő megváltóját is, mert ebben a hitben ment ki a főpap udvarából, ezért sírt keservesen. Milyen nagy az Isten hatalma, hogy aki bűnei miatt meg tud szomorodni, és alá tud szállni, azért, mert Krisztust felemelték a keresztre, kedves testvérek, ő felemel minket. Olyan szeretet van elrejtve az élő Krisztusban, hogy mi a bűneink miatt nem is vagyunk képesek ilyen mértékű szeretetre. Mi csak leverni tudjuk a másikat, hátrébb tolni, elnémítani. Isten azt mondja, hogy hű voltál szolgám a kevesen, sokra bízlak ezután. egy dolog van, ahol alá kell szállni, ez a bűnbánatnak az alkalma. Zákeusról is tudjuk, hogy mennyire szerette önmagát, mennyire szerette a pénzt, amivel kompenzálta apró termetét. Mindent elkövetett, hogy befusson, hogy sikeres élete legyen, és minél inkább megnyerte magának a vagyont, minél jobban szerette magát, láthatjuk, mennyi mindent vesztett. Elvesztette barátait, rokonait, hiszen amikor kölcsön mentek kérni tőle, feltételezzük, hogy eltanácsolta őket, hiszen ő önnön magát szerette. És mennyit elrablott, azokat is elvette, azokat a tételeket, amiket nem szabad lett volna, amit már Róma sem kért az adópénz behajtásánál. Zákeus mellett, mikor megáll az Úr Jézus, akkor tudjuk, hogy megelőzi ezt egy nagyon ingatag lelki állapot a Zákeusnak. Felmászik ugyan a eperfüge fára, hol kitekint a lombok között, hogy látni szeretné Jézust, hol pedig visszahúzódik a takarásba. Fél, hogy a nép megkövezi, eltiporja. Mégis amikor érzi maga mellett Jézus jelenlétét, a félelem tovasszál, de jegyezzük meg a szívünkben, Jézus mivel közeledik felé, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Jézus ezen az estén is ezzel jön, ezekkel a drága igékkel közeledik felénk. Szállj le a magaslatokról, szállj le azokról a magaslatokról, ahová felemelted magad, mert meg akartad menteni az életedet, a státuszodat, az önértékelésedet, a befolyásodat. Szállj le hamar, nyomós ok, mert Jézus akar megszállni nálunk. Jézus nem tud úgy beszélni velünk, hogy mi fölé tornyosulunk, hogy mi felé hajazunk szóban, tettben, gondolatban. Jézus azt sem kéri, hogy szállj alám, lejjebb, hogy én a lábaim alá tiporjalak téged. Ide mellém állj, Jézus ezt kéri tőlünk. Az Úr asztalánál ebben a csodálatos kegyelmi pillanatban lehet majd részünk, hogy aki alá tud szállni, mert jobban szereti Jézust, akit a szívében eldöntve szolgál immár, elveszti ugyan a régi életét, de örök életet nyer. Ezért mondja az Úr Jézus, járjatok a világosságban, amíg a világosság közöttetek van, amíg lehet olvasni az Isten igéjét, amíg Isten kegyelmi ideje tart, és megláthatjuk az áldottat ebben az átkozott világban, 2013-at is számlálva, boldogok lehetünk, hogy Jézus odaadta az életét, mint a búza mag átadja magát a földnek, hogy sokszoros termést hozzon. Kit szolgálunk hát szavainkkal, tetteinkkel, életünkkel? Az Ószövetség lapjain olvashatjuk a csodálatos vallomást, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Adja meg Isten, hogy ezt boldogan mondhassuk. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked drága igédet, és azt a végtelen vágyat, amit az ember szívébe beleültet, hiszen magadnak teremtettél minket, Urunk, hogy amíg a lelkünk keresi ennek a világnak boldogulását, megmaradását, ne legyen nyugtunk, míg rád nem talál a mi lelkünk. Magasztalunk azért, Urunk, az életnek azért az elkészített pillanataiért, ahol mi azzal a vágyal, mikor közeledünk hozzád, hogy látni szeretnénk téged, te megadod azt az órát, azt a percet, hogy hitáltal láthatunk és megtapasztalhatunk. Köszönjük, Urunk, a próbatételeket, a szenvedéseket, amikor az eke beleszánt a lelkünkbe, a gondolatainkba, megpróbál, megítél, megmér, mert Urunk, azt akarod, hogy tudatára ébredjünk, lelki értelemben és hitbelileg annak a súlynak, amit mi a te kezedbe lelki módon jelenthetünk. Ó, Urunk, megmérsz bennünket, megrostálsz. Sokszor a tízes kemencébe is égetnek bennünket életünknek napjai, de magasztalunk azért, Urunk, hogy csak a bűneinket akarod, hogy kiessen a szívünkből, a gondolatainkból, kiégeted, Urunk, belőlünk, és a te szentségedet, áldásodat rejted el helyette a szíveinkbe, hogy új életre támadjunk fel, hogy testi élet helyett lelki életet tudjunk ebben a földi porsátor testünkben élni, mint akik a Szentlélek Istennek templomai vagyunk. Ó, Urunk, a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, mert ez az elátkozott világ, amelybe számtalan igazságtalanság, bűn, szeretetlenség és nyomorúság van, végre látni akarja az áldottakat, az Isten áldásainak hordozóit. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy mi, akik igédet befogadjuk az életünkbe, amikor a nevünket és a szavunkat, az életünket kell adnunk azért és ahhoz, akit mi szolgálunk, engedd meg, Urunk, hogy bátran tudjunk dönteni, és fontosabb legyen az Istennek való szolgálat, mint az emberek felé történő szolgálat. Ebben erősíts meg bennünket, Urunk, hogy minden koron tereát tudjunk nézni, és ez az Istenre való tekintés megerősítsen minket az örök élet felől. Urunk, téged szeretnénk szeretni, megnyitjuk szívünk ajtaját, és alázattal megvalljuk, hogy szükségünk van rád, mert nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Megtört szívünket hozzuk eléd, Urunk, kérünk, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szóban, tettben vagy gondolatban elkövettünk ellened és egymás ellen. Tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk, azért az Úr Jézus Krisztusért, aki felemeltetett a földről, és minket is magához vonzott. Dicsőség legyen neked ezért, édesatyánk, Jézus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.